drága fiúk, lányok, lévén, hogy Valentin nap van, remélem ezt nem fogom már nagyon gyakran hangoztatni, mert hogy úgyis tudjátok. Na de ennek örömére a mai műsort azt egöré szerveztük, és a következő percekben arról fogunk beszélgetni dr. Pickó Katalin pszichiáterrel és párkapcsolati mentorral, hogy mennyit beszélgettek egymással ti, meg mennyit beszélgettünk, megosztjuk egymással a mélyebb problémáinkat, és hogyha valamilyen zicser van a kapcsolatunkban, akkor a sértegetést is felvetjük el, vagy bántjuk egymást szándékosan. Szóval csomó kérdés van, de még mielőtt belekezdünk, telefonon fogunk beszélgetni, és ezúton üdvözöllek itt a vonalban, Katalin, szervusz.
Köszöntelek téged, és a hallgatóságot is.
Jó, remélem minden jól hallható, te jól hallasz engem, bennünket.
Igen.
Na jó, van. Kezdjük akkor azzal a ténnyel, amit ugye én most kaptam erről egy ilyen kis összefogó anyagot, hogy a pároknak több mint a harmada alig kommunikál egymással. És akkor ez egy jó kis felütés a mai, igen. A mai igen, szabad eséshez. Igen. Szóval ez mit jelent pontosan, meg hogy miért van ez? Milyen főbb okokat ismerünk
és
mögött?
És még azt is elmondanám, hogy azért, mert ugye végeztünk egy felmérést, amit körülbelül olyan 260-an töltöttek ki, akiket megkérdeztünk egy ilyen kis kommunikációt.
Már nevezhető reprezentatívnak.
Hát igen, mondjuk olyan szempontból érdekes, hogy azért azok töltötték ki, akik valamilyen módon önfejlesztéssel foglalkoznak, kapcsolódnak, érdekli őket a pszichológia. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy náluk egyharmaduk nem kommunikál, vagy alig kommunikál, és kevésnek érzi ezt, akkor azt mondhatjuk, hogy valószínűleg ennél még rosszabb lehet az arány, hogyha olyan körben is nézzük, akiket abszolút nem érdekel ez a téma.
Ugye, úgyhogy... bocsánat, csak annyit akartam mondani, a te zászlódon állítólag, meg amit nyilván olvastam rólad, az áll, hogy a párkapcsolatokat igenis meg kell menteni, meg igenis dolgozni kell érte, és ugye ez nekem legalábbis az én olvasatomban eléggé szembe megy azzal az új, biztos te is olvastál egy cikket erről, meg biztosan ismered Eszter Perel pszichológust, vagy ő is egy párkapcsolati tréner, aki meg azt mondja, hogy hát ez teljesen normális, meg át kell alakítanunk most már a fejünkben ezt a monogámia, poligámia kérdéskört, mert hogy ez a természet rendje.
Szerintem én nem megyek azért szembe az Eszter Perelrel, akit egyébként nagyon szeretek. Én nem állítom azt, hogy minden kapcsolatot meg kell menteni.
Aha, igen. Viszont szerintem ő se. Nagyon...
Igen. Tehát, hogy szerintem azzal mind a ketten egyet értenénk, hogy hozunk olyan romboló mintákat otthonról, az eredeti családunkból. Vannak olyan transzgenerációs mintáink, amiket ha nem alakítunk át, akkor hiába megyünk el egy következő kapcsolatban. Ugyanazzal az üggyel, ugyanazzal a probléma halmazzal találkozunk. Én nagyon hiszek abban, hogy tudunk fejlődni, tudunk változni, fel tudunk ébredni, fel tudjuk ismerni a saját romboló, destruktív mintáinkat, és hogy lehet változtatni. És ennek a változtatásnak nem feltétlen csak az a lehetőség egy következő kapcsolatban, hanem érdemes az adott kapcsolatban is, amíg bizonyos feltételek adottak, tehát amíg jelen van egyfajta szeretet, visszatudnak, ugye van egy John Gottman nevű párkapcsolati szakértő, aki nagyon jól leírja, hogy mik azok a jelek, amik, hogyha gyakran előfordulnak, akkor nagy valószínűséggel föl fog bomlani a kapcsolat. De amíg ezek nincsenek ott, például az, hogy egy állandó hibáztatás van, vagy egy folyamatos kritika, vagy becsmérlés, ami már annyi sérelmet okoz, hogy abból nagyon nehéz visszatérni, addig nagyon sok kapcsolatot sokkal jobbá lehet tenni, hogyha egy kicsit tanul arról a két ember, nem csak arról, hogy mennyit beszélgetünk egymással, az is nagyon fontos, hogy miről beszélgetünk, és a harmadik pedig az, hogy és hogyan beszélgetünk. Tehát a mennyiségi kérdés is, ugye ez az egyharmad, ez azért nagyon sok még így is, de azt is megkérdeztük ebben a felmérésben, hogy például mennyire figyelnek arra, hogy a másik önbecsülését emeljék, vagy hogy úgy kommunikáljanak, hogy ezt ne bántsák, és viszonylag nagy számot kaptunk, tehát ilyen 70-valahány%-ban azt mondták, hogy figyelnek rá, de ennek az a hátulütője, hogy ugyanakkor például, amikor megkérdeztük, hogy és milyen gyakran emelik fel a hangjukat, és milyen gyakori mondjuk így az indulat, ott meg 50%-ban azt mondták, hogy igen. Itt olyan, mintha nem gondolná végig valaki azt, hogy amikor én felemelem a hangomat, amikor számon kérő vagyok, azzal is rombolom a másik önbecsülését.
Na jó, de közben meg a temperamentum az olykor jót tesz, tehát ez egy párkapcsolatban azért az olykor kell, nem? Hogy érveljünk, és néha nem kell, hogy tányér repüljön, meg nem kell, hogy leüvöltsük egymás fejét, de hogy azért az ilyen építőviták, azok néha azzal járnak, hogy megemeljük a hangunkat.
Nagyon nem mindegy, hogy amikor megemelem a hangomat, akkor csak az indulat és az érzés jön ki belőlem, és azt mondom el, hogy de figyelj, nekem tök fontos lenne, hogy és magamról beszélek, vagy pedig azt mondom, hogy lehetsz ilyen lusta, trehány, rendetlen, nem igaz, hogy veled nem lehet, a múltkor is. Tehát nagyon nem mindegy, mindenképpen felemelhetem a hangomat, de nem mindegy, hogy saját magamról beszélek, ezt mondjuk Thomas Gordon én üzenetnek hívja, a saját érzéseimről, szükségleteimről, vagy esetleg azt mondom, hogy elég, de mindezt úgy mondom ki, hogy közben nem sértem a másik önbecsülését. Ha úgy emelem fel a hangomat, hogy közben számon kérő vagyok, azt éreztetem, hogy én rendben vagyok, és te pedig valamit nem tudsz, valamit nem jól csinálsz. Ha rendszeresen megjelenik a hibáztatás, a kritika, vagy a minősítés, ez a lusta, trehány, rendetlen, nem tudom, és bármi, annyi eszed sincs, mint egy, vagy olyan vagy, mint az anyád, szóval, hogy ezeket lehet cifrázni, akkor ezek már nem a kapcsolatépülését szolgálják.
Igen, és akkor ezek most egy nagyon picit, mivel érintettük, vagy érintettem Eszter Perelt, azért egy kicsit hadd térjek ki ide is, hogyha ezt a témacsomagot nézzük, tehát ezt, hogy ki mennyire becsüli, tiszteli a másikat, és hogyan kommunikálnak egymással, akkor ezek is lehetnek kiváltó okai annak, hogy valaki átnyargal, ha csak időlegesen is?
Abszolút. Hát az, hogy mennyire élem meg értékesnek magamat a kapcsolatban, az az egyik legfontosabb szükségletünk, hogy elismerjenek, hogy saját magamról egy olyan tükröt kapjak, amiben jó belenézni. Ugye én írtam egy könyvet a párkapcsolatokról, ez a szeretett kert, és ebben a kert szimbólum rendszerét használom a kapcsolat különböző területeinek a megismerésére. Hogy egy picit menjünk mélyebbre. És a kertben van egy tó. A tó vize az egy tükröző felület. Iszonyúan fontos, hogy ebben a tükörben, ebben a tükröző felületben, a tóban milyennek látja a másik magát. Az én visszajelzéseimből milyennek éli meg magát a másik. Csak mondok egy érdekes dolgot, hogy a 18. században egy Laros Foucault, aki foglalkozott ilyen férfi-nő kapcsolatokról, persze férfi volt, tehát férfi szemszögéből írta le, ő azt fogalmazta meg, hogy egy férfi nem akkor hagyja el a feleségét, ha nem szereti, nem akkor csalja meg a feleségét, ha nem szereti, hanem ha új tükörre vágyik. Tehát, hogy így nagyon nem mindegy, hogy a szavainkkal milyen tükröt tartunk a másiknak. Milyen neki ebbe belenézni? Lehúzom a szavaimmal, vagy felemelem a szavaimmal a másikat?
Jó, de akkor most, bocsánat, csak még egy pillanatra visszatérve ugyanide, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogyha ezek megvannak, tehát ha a tükör megfelelő, ha az a víz, ami a tükröt szolgáltatja, tiszta, és jó, megfelelő az a kontent, amit a tükörből kapunk, akkor az csökkenti az esélyét, vagy akár garancia lehet arra, hogy nincsen félrelépés még akár 10 év, 20 év múlva sem?
Garanciát nem mondanék, mert
semmire nincs
garancia, de mindenképpen csökkentheti az esélyét. Ugyanakkor nagyon nem mindegy, ugye ketten vannak a kapcsolatban. Tehát elképzelhető, hogy valaki nagyon vigyáz arra, hogy fogalmaz, meg nagyon figyel arra, hogy maximális elismerést, elfogadást kapjon, de kérdés az, hogy mindezt hogy teszi. Hogyha én alárendelődök, és közben fölemelem magam mellett a másikat, és felborul az egyensúly, és a saját szükségleteim nincsenek kielégülve, akkor attól még hosszú távon az vissza fog ütni, tehát az nem lesz jó, úgyhogy nem elég az egyik embernek elismerni, meg figyelni a másik szükségleteire, meg a tükörre. Kérdés az, hogy vajon az, aki figyel, az ugyanezt visszakapja-e? Tehát, hogy megvan-e ez kölcsönösen? És azért, hogyha a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös elismerés, de hogy ennek azért nagyon sok szintje van,
igen,
sokféle szerepben vagyunk, tehát lehet, hogy elismernek engem, mint nem tudom én a munkában, de vajon elismernek engem, mint nőt. Elismernek engem vajon elismernek-e engem, mint édesanyát? Tehát, hogy, hogy mi az a terület? Melyik területen milyen tükröt tartunk egymásnak? És azért most egy idealizált állapotot jelenítettél meg. Az, hogy mi folyamatosan nagyon figyelünk erre, és folyamatosan elismerjük egymást, hát ez azért extrém ritka kapcsolatokban. Sokkal gyakoribb az, hogy van egy konfliktus. A Virginia Satirnek, akit én nagyon szeretek, meg tisztelek, van egy ilyen mondata, hogy a hasonlóságaink alapján találkozunk, és a különbségeinkből tanulunk. És akkor a szerelem az arról szól, hogy fölemeljük egymást. Tehát, hogy a szerelemben, amikor szerelmesek leszünk, akkor olyan tükröt tartunk a párunknak, a szavainkkal is, meg a tekintetünkkel, meg minden mozdulatunkkal, amiben nagyon-nagyon jó belenézni. Aztán elkezdünk összeköltözni, és kiderül, hogy hát vannak különbözőségek is. A különbözőség az egy kapcsológomb számunkra, ami törzsbe kerülünk. És amikor stresszessé válunk, na akkor elindulunk együtti utazásra, és akkor jönnek azok a minták, amit az eredeti családunkból hozunk, meg transzgenerációs úton, hogyan reagálok stressz helyzetben. És stressz helyzetben zsigerileg is jön belőlünk az üsküszt harcolj, vagy a fussmenekülj, add meg magad. És egyik sem jó. Mert hogyha én elkezdek harcolni, belemegyek, kinek van igaz a játszmákba, elkezdem lenyomni a másikat, akkor a kapcsolat megy tönkre, meg épp a tükörkép sérül. Ha meg elkezdek alkalmazkodni, akkor meg az önmagammal való kapcsolat, az önmagamhoz fűződő viszony az, amit sérül. Szóval nem olyan könnyű megtartani ezt a pozitív tükörképet akkor, amikor azzal találkozok, hogy a másik ember, önnek más a rend és a rendetlenség, más szabályok szerint gondolkodik, mit tudom én arról, hogy kinek hol vannak a határai, megnézhetem a telefonodat, vagy nem, vagy éppen, csak azért mondok ilyen példát, mert ezen is volt egy pár, aki két évig vitatkozott, le kell hajtani a WC-deszkát, vagy nem, mikor jönnek az anyádék, a tiéd, mikor jönnek az én anyámék, hogy neveljük a gyerekeket, szóval, hogy annyi különbözőség van.
De ezek azok a különbözőségek, amikben jót tesz a kompromisszum, nem? Tehát, hogyha valakit szeretek, akkor egy csomó minden, akkor tudom, hogy pontosan tudom, hogy nem olyan lesz, mint ahogyan én felnőttem, vagy ahogyan én élek a saját életemben. Tehát, hogy a saját életteremet, ahogy kialakítottam, biztos, hogy ő nem úgy csinálta, vagy nem úgy fogja csinálni. Szóval, hogy hogyha valakit szeretsz, akkor igazából ezt elfogadod, nem?
Igen, hát nagyon jó lenne a kompromisszum készség, meg a rugalmasság, vagy pedig lehet az is, hogy ha abban van egyfajta kölcsönösség, hogy lehet, hogy ezen a területen én engedek, de a másik oldalon meg a másik, tehát a kölcsönösség, a kompromisszum, vagy egy közös megoldáskeresés, egy közös ötletelés. Ezek nagyon jók lennének, csak éppen ezt a fajta tudatosságunkat veszítjük el, amiről te beszélsz, tehát ez az kell, hogy annyira tudatos legyek, hogy amikor éppen jönnek ezek a mintázatok a gyerekkoromból, ahogy a szüleim reagáltak egymással, vagy a nagyszüleim, akkor én rajta kapjam magam, és azt mondjam, hogy ho-ho-ho-ho, na most kell megállni, és most ne gerjedjek be, és ne jöjjön az adrenalin, meg a kortizol, meg a tesztoszteron, és ne akarjam lenyomni a másikat. Mert ezekben a helyzetekben van egy olyan ilyen kognitív sémánk, hogy mindannyian azt hisszük, hogy mi magunk normálisak vagyunk, és hogy ha valamit a másik máshogy lát, nincs igaza is kész. És az a jó, ahogy én látom.
Most ugye azt mondtad, hogy ezeket a mintákat, illetve ezeket a viselkedési formákat nagyban befolyásolja, hogy mit láttunk otthon, tehát a minták.
Abszolút,
azzal mi a helyzet, ahogyan velünk viselkedtek otthon?
Igen, abszolút. Tehát ott két dolog kell életre. Egyrészt a minta, másrészt meg az, hogy a szüleink bennünk hogyan próbáltak nevelni. Például az említett Virginia Satir, ő azt mondja, hogy az én képünk, tehát az, hogy mennyire hiszek magamban, milyen belső monológ folyik saját magamról a fejemben, az a nevelés során alakul ki. Tehát, hogy próbáltak a szüleink befolyásolni. És óhatatlanul azokat az ő eszközeiket, módszertanukat visszük tovább, ahogy ők próbáltak bennünket befolyásolni, akkor, amikor azzal találkozom szembe, hogy a másik az valami teljesen mást szeretne, meg más az értékrendje, akkor pontosan ugyanezek kelnek életre. Tehát egyrészt a minta, amit láttunk náluk, másrészt meg az a minta, amit meg a saját bőrünkön akkor megtapasztaltunk.
Van még egy téma, amivel szeretnék ezen a jeles napon kicsit faggatni, ez pedig az, ami szintén tőled származik, ez a kijelentés, hogy így múlik el a szerelem. Tehát nem egy kijelentés, hanem volt egy sorozatod még tavaly, amiben elmondtad azokat a pontokat, vagy azokat a sarkalatos pontokat vetted sorra, amik elvezetnek egy szerelem vagy egy kapcsolat végéhez. Na, és hát nyilván, mivel ilyen ünnepünk van, ezért szeretnék ma erről egy kicsit beszélgetni, mivel grincs
olyan
vagyok.
Olyan szempontból jó ez, hogy mire figyeljünk. Tehát, hogy akkor, ha már Valentin nap, akkor így átfordíthatjuk, hogy mire érdemes nagyon figyelni.
Bele se menjünk, tudod? Mi az, ami bele se menjünk?
Igen. Egyébként az egyik az pont ez. Tehát, hogy mennyire van egyensúly a kapcsolatban. Hogy ki tudjuk-e alakítani a kölcsönösséget. Tehát, hogy ne legyen alá-fölé rendelés, ne legyen az, hogy az egyik folyton domináns, és mindig az van, amit ő akar. Tehát ez a kölcsönösség, egyensúly, ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Szintén egy párkapcsolati szakértő mondta, hogy egyikünk sem cipelheti a másikat úgy, hogy abban mindketten bele ne rokkanjunk.
Szép, ez egy, most ehhez a részhez egy szép zárszó volt. Maradsz még velünk a vonalban egy kicsit, meghallgatunk egy zenét, és akkor utána visszatérünk ezzel a témával még egy pár percre. Okay. Dr. Pickó Katalin pszichiáterrel, párkapcsolati trénerrel. Szóval itt folytatjuk a valentinapi special szabadesést, vagy szabadesés specialt. Maradjatok velünk.